a 90. Zsoltárból, Zsoltár ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való énekléssel, mert megvitámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Amen.
Amen.
Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Ti engem nem ismertek, én Laci bácsi vagyok. Legalábbis nem is tudom, hogy itt voltatok, amikor én legutóbb itt voltam a gyülekezetben. Én egy történetet szeretnék nektek mondani, pontosabban azt szeretném, ha arról gondolkodnánk egy kicsit, hogy mi is igazából a hit. Először az idősekhez szólok. A Zsidókhoz írt levél 11. fejezetének az első verse hogy szól? Így fejből el tudjátok mondani, igaz? Igen, hogy van hangosabban?
Itt a remélet
dolgok valósága, és nem látok a dolgok
valósága. Igen, tehát azt mondja ez a ige, hogy a hit a remélet dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Na én azt akart szeretném megkérni tőletek, hogy elhiszitek ti nekem azt, amit én mondok nektek? Hisztek nekem? Igen? Hát jó, hát én vagyok a lelkész, igaz? Hát még jó, hogy igazat mondok. Akkor most nagyon-nagyon jól figyeljetek. Itt van valami a kezemben. Ezt a valamit még soha senki nem látta. Elhiszitek? Eddig még elhiszitek. Jó, soha senki nem látta. De azt is el tudom mondani ennek ellenére, hogy ez egy kicsi, kemény és barna valami. Még én se láttam. Elhiszitek? Igen?
Igen.
Igen? Ú, de jó. Akkor nézzük meg, hogy tényleg így van-e. halljátok, ebben van valami. Mi van benne? Mogyoró. És ezt még senki nem látta. Itt van a mogyoró. Kicsi, barna, kemény, és ezt még senki nem látta. És én most megmutatom nektek, és képzeljétek el, ezt ezen túl senki nem fogja látni. Elhiszitek? Na, nagyon nehéz lenyelni. A Biblia azt mondja, hogy az Istenben való hit, az nem ilyen. Nem olyan az Istenben való hit, hogy most nem látjuk, és mégis, vagyis, hogy látjuk, és akkor már el kell, hogy higgyük. Mert ti is, mikor megláttátok ezt a kis mogyorót, akkor elhittétek azt, hogy tényleg, ezt senki nem látta előtte, most, hogy megettem, ezt a mogyorót senki nem is fogja látni. Az Istenben való hit nem ilyen. Azt mondja a Biblia, hogy az Istenben való hit a nem látott dolgoknak a valósága. Az egy valóság még akkor is, ha nem látjuk. És nekünk így kell bíznunk Istenben. Olvastam egy történetet Müller Györgyről, aki Angliában élt, és egy árvaházat tartott fent és üzemeltetett. Nagyon nagy volt abban a korban, amikor ő volt a szegénység. Nagyon sok árva gyerek volt. Nagyon sok olyan gyerek volt, akinek nem volt édesanyja, nem volt édesapja. És ezeket a gyerekeket összegyűjtötték ebbe az árvaházba. És az egyik reggel arra ébredtek ezek a gyerekek, hogy nem volt mit enniük. Ott volt 1000 gyerek, és nem tudtak. Nem tudtak enni. Nem volt ennivaló. Az egész házban semmi ennivaló nem volt. És tudjátok, mit csináltak? Gyerekek imádkoztak. És kérték Istent, hogy ő gondoskodjon róluk. És utána azt tették, hogy leültek egy nagy-nagy asztal köré. És amikor leültek az asztal köré, akkor ismét imádkoztak, de most már hálát adtak Istennek. Hálát adtak Istennek, hogy ők biztosak abban, hogy Isten gondoskodni fog róluk. És ekkor nyílt az ajtó, és valaki hozott nekik kenyeret, és hozott tejet. És ez volt a reggeliük nekik. Ők bíztak abban, még ha semmi jel nem volt annak, hogy Isten segíteni fog nekik, de bíztak abban, hogy Isten nem hagyja őket éhen. És így valamennyien, az ott lévő 1000 gyerek, valamennyien meg tudtak reggelizni. És én azt szeretném, hogy ti nektek is egy ilyen hitetek legyen. Nem kell ahhoz látni azt, hogy van Isten, de ő minden nap megmutatkozik a mi életünkben. És hogyha láttok egy-egy mogyorót, akkor gondoljatok mindig erre. És hozzam az éneket egy mogyorót, majd egyétek meg ott, én megadtak az okokat a mellé.
Köszönöm szépen!
Thank you.
Szeretettel köszöntöm Simon László testvéremet, aki bizonyára ismerős néhányunknak. Régebben volt is egy kicsit ebben a Ajkai körzetben, utána Fehérvár, most a Váci körzetben. És talán egy kicsit a reklám helye, hogy a lelki közösséget talán többen nézzük. 8 órakor naponként a Facebookon lehet megtalálni lelki közösség címen, esetleg ha pár szót még mondanak. A tegnapi szeretet kapcsán eszembe jutott a múlt szerdai reggeli dicsét, és ma azt küldtem el ugye a testvéreinknek a rokonságba, hogy volt Dallas polgármestere, aki emlékeibe leírta, hogy a szülei vitáztak valamilyen eldöntendő kérdésen, és akkor az édesapja javasolta, mindjárt hozta is 2 papírt, hogy írják le a különbözőségeket, ahogy ők látják. És akkor anyukája is, apukája is ugye felnéztek, írtak, a férfiak kevesebbet beszélnek, kevesebbet írnak, és ahogy cserélték a papírokat a írás után, akkor az anyukájának párás lett a szeme, mert az volt ráírva az apukája részéről, hogy szeretlek, szeretlek, szeretlek. És akkor így lehet sokszor eldöntendő kérdéseket megoldani. Én is szoktam mondani, hogy ha felkapjuk a vizet, akkor egy kicsit tartsuk a szánkban. Ne mondjuk mindjárt, ami bennünk van. Köszönjük.
Igen, köszönöm.
Lelki közösséget.
Köszönöm szépen, és én is nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Igen, ezt itt hallottam először, hétfőn ezt el is fogom mondani, mert akkor ismét én leszek a lelki közösségben, hogy kérdezték, hogy hány gyülekezetem van, és elkezdtem sorolni, hogy Vác, Kőbánya, Sashalom, ez a 3 gyülekezetem van, és mondták, hogy igen, mennyi is még a lelki közösség. Hát igen, lassan ez is egy virtuális gyülekezetté válik. 2 éve, már lassan 2 éve tart. A járvány kezdetekor kezdtem ezt el, akkor még egyedül kezdtem el, és minden reggel egy nagyon-nagyon rövid áhítattót tartottam. Aztán később mások is bekapcsolódtak, és jelenleg 5-en tartjuk. 5-en tartjuk ezeket a lelki közösség áhítatokat, Körmöci Miklós, Kormos Tivadar, Wolfgang Kőbel, Juhász Zsolti, és én, és még Mésző Csaba, bocsánat, akkor egyel többen vagyunk. És Mésző Csaba Angliában élő, ő onnan szokott minden szerdánként bejelentkezni. És már megvannak szinte a napok, hogy mikor kitartja. Általában szombat reggelenként én szoktam lenni, de ezt el kellett most, hogy cseréljem, mert korábban 8 óra előtt már elindultam otthonról. És nagyon örülök annak, hogy nagyon-nagyon sokan nézik. Élőben is minden reggel 8 órakor, körülbelül olyan 50-en szokták nézni a lelki közösséget, de napközben pedig még többen megnézik ezt. És szeretnénk azt, hogy ugyanúgy, mint ahogyan itt szombat délelőttönként is az ige hirdetések, ugyanígy a lelki közösségek is csak Jézusról szóljanak. Mert azt hiszem, hogy akár mit mondunk, akár mit beszélünk, akár mit tapasztalunk, csak Jézusról. Emlékszem rá, amikor kezdtem a lelkészi szolgálatomat, akkor Győrbe helyeztek, és Győr Sopron Tatabánya volt az első körzetem, és nem tudom, hogy ismeri-e valaki közületek Róth Gyuri bácsit. Már egy régen
volt
is itt lelkész. A Gyuri bácsi már nagyon-nagyon régen meghalt, és ő már akkor is nyugdíjas volt, amikor én kezdtem a lelkészi szolgálatot, és még oda járt Sopronba, Győrbe, abba a körzetbe, ő eljárt, és egyszer beszélgettem az egyik nénivel, aki szintén eljárt a gyülekezetbe, még nem volt tagja a közösségnek, és ő mondta nekem erről a Gyuri bácsiról, hogy tudod, Laci, én akármiről kérdezem, vagy akármiről beszélgetek vele, még ha arról beszélgetek vele, hogy mit főzzek ma, ő akkor is egy-egy bibliai igével válaszol. Úgyhogy mindig ez van nála a központban. És azt hiszem, hogy nagyon-nagyon jó így gondolkodni. Nagyon-nagyon jó így gondolkodni, hogy mindig valahol, valamiben Jézus Krisztust meglátjuk, bármi is történik velünk a mi életünkben. Gondolkodtam az elmúlt héten azon, hogy mi legyen az igehirdetésnek a témája. És két dolog is felvetődött bennem. Az egyik az volt, hogy olyan sokat beszélünk a koronavírusról, és viszont olyan keveset beszélünk arról, hogy ez a vírus is Jézus Krisztus eljövetelének az egyik jele. És arról gondolkodtam, szintén azért is, mert a lelki közösségben is beszéltem arról egy héttel ezelőtt körülbelül az egyik reggel, hogy mit jelent készen lenni Jézus Krisztus eljövetelére, és innen is jött ez a gondolat, hogy jó, de milyen jelei vannak Jézus Krisztus eljövetelének. És ezzel is úgy készülgettem, meg úgy forgott a fejemben, hogy beszéljünk Jézus Krisztus eljövetelének a jeleiről. Hisz a jelek között ott van az is, hogy különféle járványok lesznek, és azok is megelőzik Jézus Krisztus eljövetelét. Nagyon jól ismerjük azt, amit Máté evangélium a 24. fejezetében Jézus leír, igaz az ő eljövetelének a jeleiről. És leírja azt is, hogy nekünk készen kell lennünk az ő eljövetelére. Mit is mondanak nekünk ezek a jelek? Látjuk ezeket a jeleket. Végig gondoltam ezeket a jeleket. Hallunk háborúkról, földrengésekről, és valahol röviden mindegy-egy ilyen jelről gondoltam, hogy beszélek, és ugyanígy nagyon hangsúlyosan a járványokról is, a koronavírus járványról is, és ez is ugyanolyan jele Jézus Krisztus eljövetelének. És arról, hogy hogyan viszonyuljunk mi ezekhez a jelekhez. Hogyha látjuk ezeket a jeleket, látjuk ezeknek a jeleknek a sokasodását, sőt nem csak a sokasodását, hanem azt is, hogy egyszerre megjelennek valamennyi jel, akkor mit tegyünk? Nézzünk fel az égre, és remegjen a lábunk, hogy jó, most már nem sokára eljön Jézus Krisztus. Ő nem ezért mondta el ezeket a jeleket a tanítványainak, és nekünk sem. Ő azért mondta el ezeket a jeleket, hogy vegyük észre, hogy milyen korban élünk, hogy nagyon közel van Jézus Krisztusnak az eljövetele. És ahogyan én erre gondoltam, akkor eszembe jutott még valami. Eszembe jutott valami, hogy igen, tényleg közel van Jézus Krisztusnak az eljövetele. Látjuk ezeket a jeleket. De nagyon fontos az, hogy ezek a jelek ne félelemmel töltsenek el bennünket, hanem örömmel. És én ezen a délelőttön erről az örömről szeretnék egy pár gondolatot elmondani. Milyen is igazából a krisztusi öröm? És ha az örömről beszélünk, akkor azt hiszem, hogy természetes az, hogy Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt leveléből olvassuk fel az alapigét, igaz? Ez az örömnek a levele. A Filippi beliekhez írt levél 4. fejezet, 4. versétől olvassuk Istennek az igéjét, a 4. verstől a 7. verséig. Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt levél 4. fejezet, 4. versétől a 7. verséig olvassuk az igét. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel. Látjátok, itt van Jézus Krisztusnak az eljövetele. Szinte a Bibliában mindenhol ott van, hogy Jézus Krisztus jön, az Úr közel. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt, és az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. És ehhez egy másik igét is hadd olvassak fel, János evangéliumának a 10. fejezet 10. versét. János evangélium a 10. fejezet 10. versében Jézus Krisztus mondja ezeket a szavakat. Azt mondja Jézus, én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Azért olvastam ezt a második igét is fel, mert ebben az igében benne van az, hogy miért jött el Jézus Krisztus, miért jött erre a világra. Jézus így válaszol, amikor feltették neki a tanítványai a kérdést, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Szeretném itt felhívni a figyelmeteket egyetlen egy szóra, arra, hogy bővölködjetek. Mit jelent? Mit jelent ez a szó? Mit jelent bővölködni? Bővölködni valamiben. Az eredeti értelme ennek a szónak úgy hangzik, hogy valaminek a bővében lenni. Valami dologban nagyon gazdagnak lenni. Túláradó módon bírni valamit. Annyira bírni valamit, hogy még feleslegem is marad belőle. Ezt jelenti az, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. És ilyen bővölködő életet jelent Jézus Krisztus. És itt kapcsoljuk össze ezt a két igét, amit én felolvastam. Képzeljétek el, milyen élet lehet az? Milyen élet lehet az, amelyik az örömben is ilyen túláradó módon bővölködik? Szeretnétek egy ilyen életet? Egy olyan életet, ami annyira tele van örömmel, hogy az nem csak nekünk elegendő, hanem még jut belőle másoknak is. Egy olyan életet, amely meg tudja örvendeztetni a másik embernek is az életét. Igazán valami nagyon nagy kiváltság Jézus Krisztussal élni. Jézus Krisztus meg tudja adni ezt az örömöt. Sokszor elgondolkodtam már ezen, és én szeretném azt, hogyha ezen a délelőttön mi megéreznénk valamit, ebből az örömteli életből, hogy mit jelent ez, mit jelent ami számunkra, milyen ez az örömteli élet, hogy lehet megtapasztalni ezt az életet, hogyan lehet ilyen a mi életünk. Olyan jó dolog az, hogy mi hihetünk Jézus Krisztusban, és milyen lehet ez az élet. És Jézus Krisztus képes kiteljesíteni a mi életünket. Ha mi egészen komolyan vennénk, amit ő mond, akkor örömben ilyen bővölködő emberek lehetnénk. Akkor az örömünk túl csordulna a mi szívünkön, és jutna belőle a mi környezetünk számára is. Jutna belőle a mi családunk számára is, férjünk, feleségünk számára is, gyermekünk számára is. Jutna belőle akár a mi szomszédaink számára is, de még az ellenségeink számára is jutna belőle. Még a buszon vagy a vonaton tolongó emberek számára is kisugározna belőlünk ez a boldogság, és észrevennék ezt a belső örömöt, amiről itt szó van ebben az igében. Minden esetre azt jelenti ez, hogy Krisztustól senki, de senki ne féltse az életét. Fiatalok se féltsék az ő életüket Jézus Krisztustól. Jézus senkit nem akar szegényé tenni. Ő azt akarja, hogy mi örömben is gazdagok legyünk. A keresztény élet az nem egy szomorú életforma. Nagyon sokan gondolják úgy, hogy még várok, hogy
megkeresztelkedjen. Várok azért, mert még élvezni akarom az életet. Majd, ha kiélveztem az életet, akkor majd elhatározom magamat Jézus Krisztus mellett. Pedig éppen fordítva van. A Jézus Krisztussal való élet a teljes élet. Jézus ilyennel akar megajándékozni bennünket. Nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy ha mi Jézust követjük, akkor le kell mondanunk bizonyos dolgokról. Az élet örömeit kénytelenek vagyunk megtagadni. Pedig a Jézus Krisztussal való élet egy nagyon boldog, örvendező életforma. Csak sajnos ez nagyon-nagyon ritkán látszik rajtunk. Bennünket is nyom az élet terhe, és mi is nagyon-nagyon sokszor elcsüggedünk. Valahogy a szomorú formáját vetítjük ki a világba, mintha egy ilyen gyászmenetben járnánk. Még az úrvacsorához is így szoktunk jönni, mintha valami szomorú dolog történne az úrvacsorakor, nem? Sőt, olyankor valahol még szomorúbbak szoktunk lenni. Pedig mi az úrvacsora? Egy győzelmi vacsora, nem? Egy győzelmi vacsora. Azt jelenti, hogy már most részesülhetünk Jézus Krisztus eljövendő teljes győzelmében. Ez a győzelem már most a miénk lehet. Sajnos ez a szomorúság, ami ott van bennünk, ez nem nagyon vonzó az emberek számára. És azért nem is irigyik meg tőlünk, mert nem látszik meg rajtunk, hogy mi bővölködnénk az örömben. Nem irigylik az emberek azt, ahogyan mi élünk. A keresztény élet egy nagyon bővölködő élet. A keresztény élet egy örvendező élet, valahogy úgy azonban, ahogy egyszer én mondtam az egyik gyülekezeti tagnak, akit nagyon-nagyon jól ismertem, és nagyon jó barátságban is voltunk. És egyszer azt mondtam neki, hogy tudod, te egy olyan ember vagy, akinek az örömében is van valami a mennynek a komolyságából. És tényleg egy ilyen ember volt ez az illető, hogy az örömében is látszott rajta valami a menny komolyságából, és az ő komolyságán is átsütött valami derű. Örülni jó dolog. Minden ember szeret örülni. És nem csak jó dolog, hanem ez egy létszükségletünk. Szükséges az öröm minden ember számára. Olyan szüksége van az embernek az örömre, mint ahogy a növényi, vagy állati, vagy emberi szervezetnek a napsugára szüksége van. Milyen jó, igaz? Még ilyenkor télen is, ha ilyen szépen süt a nap, mint ahogyan tegnap is, vagy ma is sütött. Olyan jól érzi magát ilyenkor az ember, mikor látja sütni a napot, és az öröm az életnek a napsugara. Ott kell, hogy legyen a mi életünkben, mert ha nincs ott, akkor ilyen pincevirág élet lesz a mi részünk. De mondhatjátok azt, hogy jó, Laci, de olyan nehéz mindig örülni. Van valami abban, hogy a görögöknek volt egy istenük az örömre. Úgy hívták ezt az istent, hogy Dionüzosz. De tudjátok, mi az érdekessége ennek? Hogy ez az isten ugyanakkor a halálnak is az istene volt. Ugyanaz volt az örömistene és a halálistene is. Mintha abból a megfigyelésből jött volna ez, hogy itt az öröm valahol mindig gyászfátyolba jelenik meg. Ez is a jelszó, hogy is van ez a mondás, hogy együnk, igyunk, vigadjunk, mert holnap meghalunk, biztos hallottátok már ezt a mondást, igaz? együnk, igyunk, vigadjunk, mert holnap meghalunk. És ez az örömnek a tragikumikuma, hogy ott van az élet öröme és a halál szomorúsága. Ez a kettő nagyon-nagyon közel van egymáshoz, hogy mindig ott van valahol az életünkben az örömnek a határa. Valahol ott van bennünk, hogy ez az öröm csak virradatig fog tartani. Ott van bennünk, hogy jön egy betegség, és csak a betegségig vagy a gyászig tart az öröm. Vagy ott van bennünk, hogy ez az öröm nem tart, csak addig, amíg fiatalok vagyunk, aztán jön a 60-65 év, és már vége ennek az örömnek. És nagyon-nagyon sokszor éppen ezért van olyan sok pesszimista ember, aki már nem tud igazán örülni semminek, mert félnek attól, hogy megint csalódni fognak. Félnek attól, hogy elmúlik ez az öröm. Van a Bibliában egy öreg bölcs, aki sokat tapasztalt ember lehetett, aki megírta a példabeszédeknek a könyvét. Van ebben egy egészen megrendítő mondás, a példabeszédek könyve 14. fejezet 13. verse így szól: nevetés közben is fáj a szív, és végre az öröm fordul szomorúságra. Mennyire igaz ez, nem? Nevetés közben is fáj a szív, és végre az öröm fordul szomorúságra. Nem lehetne vajon ezt a mondást megfordítani? A szívfájdalom közben is mosolyog a lélek, és a szomorúságon is átsüt valami derű. Nem lehetne ezt így mondani? Nincs olyan öröm, amitől nem kell félni, hogy elmúlik. Nincs olyan öröm, amikben nyugodtan beleélheti magát az ember, és nem kell félni, hogy megint csalódni fog. De van ilyen, és ezt szeretném most ezen a délelőttön elmondani nektek. Van ilyen öröm. Igen, van ilyen öröm. Éppen erről az örömről szól az az örömhír, az az evangélium, ami itt van a Szentírásban leírva. Van ilyen öröm, lehet ilyen öröm, Isten tud ilyen örömöt adni nekünk. Éppen ilyen örömöt hirdett Pál apostol is ebben az igénkben, és erre biztat ma délelőtt mindannyiunkat, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Ez egy ilyen örömről szól. Nagyon-nagyon sokat lehetne gondolkodni arról, nagyon sokat lehetne beszélni arról, hogy akkor mégis milyen ez az öröm, milyen legyen a mi életünk. De én inkább egy példával szeretném ezt nektek elmondani. Azt hiszem, hogy sokkal jobban megértjük azt, hogyha egy példába tudunk egy-egy ilyen fogalmat belehelyezni. És ezt a példát a Bibliából hozom nektek. Az apostolok cselekedete 16. fejezet 23. versében van egy történet a Bibliában, Pálról és Sillásról, akik éjféltájban énekkel dicsőítették az Istent. Bizonyára ismeritek ezt a történetet. Apostolok cselekedetének a 16. fejezetének ugye a közepe táján van ez a történet, a 23. verstől, hogy Pál és Sillás énekkel dicsőítette éjfélkor az Istent. Nézzük csak meg! Nézzük meg ezt a történetet egy kicsit közelebbről. Milyen éjszaka volt ez? Milyen rettenetes éjfél volt ez? Milyen borzalmas sötétség volt ez? Ez a két ember vérbe fagyva feküdt ott a börtönkövezetén, mert amikor a római liktorok 50 korbácsütést mértek valakire, és őket ennyire ítélték, 50 korbácsütésre ítélték, akkor azon a testen, azon a háton nem maradt egy csepp épp bőr sem. És ez a két ember ott feküdt a börtön kövezetén, A legbelső börtönben voltak, úgy olvassuk az igében. Úgy is mondhatnánk ezt, hogy a síralomházban voltak. A lábuk kalodába volt szorítva, mozogni se tudtak azon a kis helyen. És most nagyon-nagyon jól értsük meg. Nem akkor énekeltek, amikor Isten kiszabadította őket, mert tudjuk a történetből azt is, hogy csodálatos módon Isten megszabadította őket a börtönből. De nem akkor énekeltek, hanem ott éjfélkor énekeltek. Akkor örvendezett az ő szívük. Még minden sötét volt körülöttük. Nyakig voltak a bajban. És ott, amikor sajgott az ő sebük, amikor a vérző hátukat neki nyomták a vizes falnak, ott volt kalodában a lábuk, a kalodának a vaspántja élesen belehasított az eleven húsukba. Tehát amikor emberileg a legkilátástalanabb volt a helyzetük, akkor énekeltek. Másnap bíróság elé állították őket. Vagy legalábbis úgy gondolták, hogy oda kell állniuk. És ez a legrosszabb kilátással fenyegette őket. Amikor sötét volt, amikor talán a legsötétebb volt, akkor énekelt ez a két ember. Akkor, amikor legkilátástalanabb volt az ő életük, amikor semmi okuk nem volt örömre, amikor semmi okuk nem volt Isten dicsőíteni, akkor énekeltek, sokkal inkább jajgatásra, sírásra, panaszkodásra, átkozódásra lett volna okuk, ahogy ilyenkor ez lenni szokott. És ez a két ember éppen ebben a helyzetben dicsőítette Istent. Volt kedvük énekelni, tudtak örülni, ott abban a rettenetes helyzetben is tudtak örülni. És ebből látszik, hogy az az öröm, amiről itt Pál apostol beszél, és az, amit az evangélium hirdet, az az öröm, az teljesen független az ember sorsának az alakulásától. Teljesen független a börtönfalaktól, a sebektől, a nyomorúságtól, a kilátástalanságtól, a közelgő halálnak a tudatától, a bizonytalanságtól. Vajon mi volt ennek a különleges örömnek a titka? Nagyon fontos kérdés ez, mert ebből látjuk azt meg, hogy milyen legyen a mi örömünk. Mi volt a titka? Pál egy olyan kifejezést használ, amit nagyon is sokszor használja, nagyon sokszor elmondja ezt. Azt mondja Pál, hogy az Úrban. Örüljetek az Úrban mindenkor. Mit jelent ez? Gondoljuk csak ezt végig egy kicsit. Mit jelent az Úrban örülni? Nagyon egyszerűen úgy mondhatnánk ezt, hogy a mi édesatyánk karjaiban lenni. Isten karjaiba, a mennyei édesatyánk szerető karjai között lenni. Ezt jelenti az Úrban lenni. Én érzem ezt. Én tapasztalom ezt. Megtapasztaltam én is. Az én életemben is ennek a realitását. 8,5 évvel ezelőtt. Akkor volt egy nagyon súlyos karambolom. És lehet, hogy úgy rémlik is valami, mert tudom azt, hogy nagyon sokan imádkoztatok értem. Valóban nagyon súlyos állapotba kerültem a kórházba, és 80 centi vékony belet, mert ki is kellett operálni. És emlékszem rá, hogy ott feküdtem az intenzív osztályon, és még szinte mozdulni se tudtam. Még imádkozni se tudtam. És Annyit tudtam elmondani, elnyögni, hogy Uram, itt vagyok, és köszönöm, hogy a tied vagyok. És ez tökéletesen, teljesen elegendő volt. És ott voltam teljesen egyedül, de tudtam azt, hogy Isten ott van velem, és valami jóleső védettséget éreztem magam körül. Nővérek mondták is utána később, hogy nagyon-nagyon jó beteg voltam. Ez hozzátartozik az is, hogy még soha nem voltam, úgy éjszakára kórházban még nem feküdtem be, se előtte, sem azóta sem. Csak akkor voltam kórházban, és azt mondták, hogy nagyon-nagyon jó beteg voltam, nagyon nyugodt beteg voltam. De ez azért is lehetett, mert olyan édesen bele tudtam tenni magam a jó Istennek a kezébe. Ott lehettem, érezhettem az ő jelenlétét, és olyan érzés volt ez, mint mikor egy gyerek ott alszik az édesanyja ölébe. Ez az az állapot, amit meg kell tapasztaljunk, amit élnünk kell. Ezt jelenti, hogy az Úrban, az Isten karjai között lenni. És Pál apostolnak is, Silásnak is egy egészen határozott, reális konkrétumot jelentett ez. Nem valami elvont eszme volt ez, amiről úgy el lehet beszélgetni. Nagyon sokszor szeretünk ezekről úgy elbeszélgetni. Nem egy szép elmélet volt, amit ki lehet dolgozni. Nem egy dogmai tétel volt, amit ugye a dolgozószoba csendjében fel lehet állítani. Hanem ez egy valóság volt az ő számukra. Ez egy tapintható realitássá vált a számukra. Pál és Sillás ott a sötétségben megtapasztalták azt, érezték, tudták azt, hogy ott van az Úr velük. Ez az evangélium, amit ők eddig másoknak hirdettek. Ez az evangélium, ez valóság, ez igaz. Ezt érezték meg. Erre ráteheti az ember az ő életét. Ezért meg lehet halni. Ez örök életet jelent az ember számára. Úgy érezték, hogy ez a Jézus Krisztusi név, ez nem csak egy szép név. Úgy érezték, hogy ez nem csak egy nagyszerű szó, hanem egy hatalmas valóság, egy életet betöltő valóság a számukra. Ez az igazi öröm, testvérek. Ez a valóságos öröm. Ezt megtapasztalni. Ez az, amit mond az apostol, hogy mindenkor örüljetek az Úrban. Ugye érzitek valamennyien azt, hogy ez nem a jókedvnek az öröme, ami ugye egy vidám társaságban keletkezik, hanem ez ugye a belső rendnek az öröme. Ez nem egy ilyen kívülről ható öröm. Nem a külső körülmények által felkeltett jó érzés, hanem valami csodálatos dolog, valami kisugárzó, csodálatos és érthetetlen öröm az Úrban. Ez az a belső öröm, amit nekünk meg kell tapasztalnunk. És higgyétek el, ha mi ezt megtapasztaltuk, ha mi ezt érezzük, akkor ez ki fog sugározni rajtunk. És ezt észreveszik. Észreveszik a szomszédaink, észreveszik az ellenségeink, észreveszik, akikkel együtt utazunk a vonaton és a buszon. Adja az Úr, hogy így tudjunk élni. Ebben a jelen való világban. Így tudjunk élni. Ebben a egyre jobban, egyre szörnyűbb nehézségekkel teli világban. Így tudjunk világítani, így tudjunk sugározni. Amen. Amen.